Utolsó előadónkat jelenteném be, Mohácsi Endre, történész muzeológust, aki a Honismereti Egyesületünk titkára, és amellett, hogy történelem szakosként muzeológus, gyermekkorában kezdett hadtörténeti relikviákat gyűjteni, és ebből a gyűjteményből már főiskolás korában egy szép kiállítás állt össze, amit Nyíregyházán be is mutatott. Még egy a titulusához, muzeológus, történész és itt tanár is. Megkérem Mohácsi Endre kollégát, hogy Tudós papok, város történészek címmel tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen, nem sok időm maradt,
de
és közben vetíteni is fogok. És közben szeretnék visszautalni a elnök úr szavaira, hogy van még egy apropó, ami miatt jó, hogy megcsináltuk ezt a konferenciát. Ez az, hogy most a héten az ökumenikus ima hét, és ezért is örülök, hogy pont ezen a héten, ez sem véletlen szerintem. És az államtitkár úr szavaira is szeretnék visszautalni, hogy ezek a várostörténész papok, hogy tényleg sokak szerint csodabogarak voltak, de két zárójelben erre voltak predestinálva, legalábbis a 19. században, hogy miután majd látjuk Lukácsodon is ide került a városba, nem volt még olyan monográfia, ami Nyíregyházának a történetét megírta volna, és így hát ő fogta magát is megírta ezt a monográfiát. Közben én elkezdem azért, amit beizzódik ez a projektor. Gondoltam arra, hogy az egyházakról egy pár mondatban beszélnék a 19. században. Protestáns egyházak helyzetét, sikeresen kikapcsoltam a hitet, harmadik Károly király által 1731-ben kiadott Karolina rezolúció szabályozta. Mindjárt visszakapcsolom. Ez többek között lehetővé tette, hogy a protestáns egyház kerületek szuperintendent... Ennyire nem tudom fejlődni.
Tehát egyház kerületeket hozzanak létre. Gondolkoztam sokáig rajta, hogy melyik egyházzal kezdjem, ugyanis Lukácsodonról, a református részről, és Gedül Henrikről, evangélikus részről fogok beszélni. Hát én, mint történész, muzeológus, inkább időrendi sorrendben raktam, és nem szeretném, hogy sértődés legyen ebből bárki számára is, úgyhogy Lukácsodonnal kezdeném. Tehát 1881-ben, októberében megnyílt a debreceni alkotmányi rúzsinak, és ami hát rendszerezte már a reformátusoknak az egyházát. Az egyházi alkotmányt hoztak létre, az egyházi szervezetet, egyházi közalapot állították fel. És ami még nagyon fontos, hogy felállították a 19. századi magyar református egyház kerületeit. Annyira nem kötődik az előadáshoz, csak szeretném megmutatni, hogy mégis mi volt az a egyházmegyei rendszer, amiben bele csöppen Lukácsodon is, és Geduli Henrik is. Tehát ennek értelmében, tehát a debreceni zsinat alkotmányozó zsinat értelmében, tehát itt láthatjuk a református egyházkerületeket. Tehát volt a dunántúli, dunamelléki, tiszáminen és az erdélyi, megyenyed és kolozsvári egyházkerületek. És az így létrehozott intézmény nevét, ezt felolvasnám, az evangélium szerint reformált magyarországi keresztény egyház formában határozta meg a zsinat. Ez azért lesz érdekes, hogyha valaki kutat esetleg egyházi témában, akkor ennek a rövidítése ez a EVREF egyház, és azért oda vezethet, hogy sokszor összekeverik az evangélikus egyházzal, hogy ezt akarta megemlíteni. Kihagyok részeket. Tehát a református egyházi vezetés energiáját a 19. század harmadik felétől leginkább a valláspolitikai és politikai küzdelmek kötötték le, és ezen közben egyre jobban beépült az állami társadalmi rendbe. Valamiféle másodosztályú államegyházi státuszra törekedett, amit jó részt el is ért. A református keresztény teológia szociális vonatkozásai, tanításai az Isten országa szociális jelentőségének és a keresztény ember szociális felelősségének hirdetése, ez a 19. század végére, 20. század elejére ez elhalványult, de a református lelkészek jelentős része a szegénység megszüntetésére, néptömegek kulturális felemelésére törekedett. És hát ebben a helyzetben csöppen bele végül Lukács Ödön, aki 1843-ban született Szamossáiban. Csak hogy jobban lehessen látni. Tehát ő Lukács Ödön 1870-ben, látunk róla egy képet. Sáros Pataki diák volt, ami azért fontos, mert hogyha kezünkbe fogjuk az általa megírt könyvet, a Nyíregyháza történetét, akkor átutatja az egésznek a szellemét a Sáros Pataki iskolának a szelleme. Az iskola elvégzése után sokáig, még 17 évig Sáros Patakon marad, tanár volt, tanítóskodott, és 1871-ben kerül Nyíregyházára. És Nyíregyházára kerül, megkezdi lelki szellemi munkáját a város hívei számára. Lukács Ödön hamar berendezkedik a városban, és olyannyira otthon érzi magát, hogy 1871-ben elveszi Fabricius Irmát, aki az alispán lánya volt. Változás akkor áll be az életében, amikor 1880-ban a Felső-Szabolcsi Egyházmegye az esperességé választja, és nem sokára a Vármegye Népművelési Bizottságának elnöke is lesz. A családja mellett, az egyházi és világi bokros teendői mellett azonban nem felejtette el Sáros Pataki éveket. Óriási terheket vett a nyakába, amikor a gyülekezetének egy gyönyörű új templomot álmodott meg. Amit, hát igen, ez egy korabeli, és hát egy kicsit későbbi kép, az 1910-es évekből, de ott már látható a református templom hátul. Itt a kiállításban is látható ez a kép, ez 1944-ben készült kép a református templomról. A templom építését a hívek mellett a város is támogatta, a város konkrétan 27 000 téglát ajánlott fel a torony megépítésére. A templom alapkövét 1873. május 12-én tették le, és az alapkőbe lezáratott irományokban a következőket üzenték az utódoknak. Ezt idézem, ismeretlen utódok. Kik az általunk nagy áldozatokkal összehordott templomfalakat birtokolni fogjátok, legyetek megáldva mindenkor nemes törekvéseitekben. Mi nem hagyhatunk ugyan örök időre elragadó magasztos nyomokat magunk után, nagy küldetésünket csak törekszünk megoldani, de a hozzánk tapadt emberi gyarlóság miatt végképp nem oldhatjuk. Tiétek a jövendő, vállainkról evangéliumi egyházunk gyönyörűséges igáját, az emberiség szellemi fejlesztésének nagy munkáját fiainkra, ők nemzedékről nemzedékre örökségképpen végre reáltathatják. Küzdjetek ti is bátran és rendületlenül. 1873-ban, május 12-én teszik le az alapkövet, és eltervezte Lukács Ödön, hogy már 1874-ben, januárban megtartják az első istentiszteletet, és ez hála Istennek sikerült is. Tudományos munkáit sem hanyagolt el Lukács Ödön, Esperes úr, rengeteg cikket, értekezést írt, többek között a protestáns egyházi és iskolai lapban és a Sáros Pataki lapokban jelentek meg tudományos. Aztán emellett imádságos és prédikációs könyveket is jelentetett meg, és még emellett maradt ideje az egyház problémáival is foglalkozni, az igénytelen nézetek és egy kis elmélkedés a vallásos közöny okai és gyógyszereiről tanulmányában. A már eddig felsorolt egyházi és világi munkássága mellett tündökít nagy műve, a Nyíregyháza története, pontosabban Nyíregyháza szabad kiváltságolt város története. A kötet 1886-ban lett készen, és természetesen a város híres nyomdájában, a Jóga nyomdában nyomtatták ki. A könyv összes bevételét a református nőnevelési célra fordították. Lukács Ödön kamatoztatta minden Sáros Patakon megszerzett tudását, írta meg ezt a fontos helytörténeti művet. Közelebbről vizsgálva rájöhetünk, hogy nem egy főgyökeres nyíregyházi által megírt dicsekedő művet tarthatunk a kezünkben, hanem komoly kutatásokra támaszkodik. Hogyha valaki kutatott már a levéltárban, vagy nyíregyháza történetével foglalkozott, akkor ezt a könyvet forgatva láthatja, hogy rengeteg olyan forrás használ fel, amivel a város történeti de a kutatóknak is találkozni kell. Egyébként a szerző az előszóban leírja, e szerény művelmet és az erre fordított komoly gondot és lelkiismeretes tudomot tanulmány, mint egy élő cáfolattal akarunk odaállítani, azon célzatos irányzat ellen, mely váltig hangoztatja, hogy csak az lehet jó és igaz polgára a városnak, aki így született. Hát a műről szeretnénk még egy pár szóban beszélni, két részre osztja föl Lukácsidon. Az első rész az Nyíregyháza története, a második rész pedig a nyíregyházi egyházak története, és ezen belül leginkább a református egyházzal foglalkozik. A művében, tehát a történeti részt az természetesen felosztja a történeti időszakokra, és levéltári forrásokra támaszkodik, nagyon sok, tehát az őskori részben például József Andrástól vesz ötleteket, és korabeli, például angol régészek tanulmányait is elolvassa ahhoz, hogy jól meg tudja írni ezt a könyvet, tehát nagyon alapos munkának tekinthetjük. Lukács Üdön 1896. március 1-én szívinfarktusban hunyt el, gyászjelentésén a Dániel próféta könyve 12. részének 3. verse áll. A mindjárt. Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége, és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké. És még azt elmondanám, hogy a könyve végén nagyon fontosnak tartja, tehát amellett, hogy megírta persze a város történetét, hogy írt egy kis értekezést, vagy olyan címe, hogy a jövő programja. Hát és itt nagy vonalban, hogy mire is gondolt ő. Tehát nagyon nagy hangsúlyt fektetett ebben a tanulmányban a vasút fejlesztésére, a korszerű oktatásra, a gazdaságra, a gyümölcs termesztésre, amivel tisztában volt egy olyan polgár, aki 10-15 éve lakott ebben a városban. És a másik tudós pap, csodabogár, az pedig Gerdüli Henrik, aki előbb szintén akartam egy kicsit beszélni az evangélikus egyház helyzetéről. Itt szintén beszéltünk a Karolina rezolúcióról, és aztán 34-ben a második Karolina rezolúcióról, ami az evangélikus egyházaknak és a református egyháznak is 4-4 egyház kerületet engedélyezett. Ez az evangélikus egyház kerületek. A protestantizmuson belül az evangélikusságnak külön hit és erőpróbát jelentett a több nemzetiségű összetétel. Sok feszültség forrása volt ez. A magyar evangélikusok mellett nagy létszámmal képviseltette magát a szlovákság, a németség, valamint az erdélyi szásság. És ezen kívül nem hallgathatjuk el azt a negatív hatást sem, amely az általános szekularizáció jelentett. Gerdüli Henrik 1866-ban született Bécsben. A család egészen a reformációig tudja családjában visszavezetni a lelkészeket. Ez egy nemrég előkerült kép a Gerdüliről, ez egy fiatal kori képe. Gerdüli édesapja elég hamar meghalt, és Gerdüli erek irányította ezután az életét. És akkor teológiai tanulmányait a Pozsonyi Evangélikus Akadémián végezte. Többek között tanárai voltak, most annyira nem mond sokat a nevük, de ahogy utána néztem, elég híresek voltak a maguk idejében. Csecsetka Sámuel például, aki a kiegyezés óta eltelt szűk másfél évszázad alatt három jelentős szerző jelentetett meg komplett evangélikus egyház jogtant, és ezek között ő volt az egyik. Aztán Neller István pedagógiai író, az MTA levelező tagja volt, Masznyi Endre, aki pedig bölcsészdoktor és munkatársa volt a Révai Nagy Lexikonnak. Csak ezeket azért olvastam el, mert hogy érdekes, hogy miből merítette a későbbi tudását egy ilyen csodabogárpap, aki megírta szintén Nyíregyházának egy nagyon fontos monográfiáját. Már itt Pozsonyban az akadémia évei alatt kivette részét a tudományos életből. Volt egy fontos tanulmánya, ami a kommunikáció idiomatummal foglalkozott, Luther és Zwingli állításainak összehasonlításával foglalkozott, ami elég kardinális kérdés egyébként az egyházak egymás közötti dialógusában. Aztán Zólyomra kerül lelkésznek, és ezután kerül, mint 2 évig lelkészkedik ott, és már szó volt róla az előbb, Bartolomei János, aki előtte volt Nyíregyházán esperes, és ő 71-ben, amikor meghal, akkor kerül ide. Ez egy, hát egy századfordulós kép az evangélikus templomról. 1896. július 26-tól az egyházközség lelkésze, majd a tiszai egyházkerület főjegyzője lett. Egyházi feladatai mellett részt, óriási részt vállal a város fejlesztésében, annak jobbá tételében. Tagjául választotta a városi képviselőtestület, amelynek tagja is maradt 40 éven keresztül, és munkálkodott a közügyben. A vármegyei törvényhatóság örökös tagjául választotta, a részletben Nyírvidék és a Szabolcsi Hírlap szerkesztésében. 1903-tól szerkesztette az evangélikus homiletikai és 1907-től pedig az evangélikus őrálló folyóiratokat. A Millennium névében adta ki a Nyíregyháza az ezredik évben című monográfiáját. Egyébként a Lukács Özönnek a könyvét és a Gedüli könyvét is meg lehet nézni. Bár a Gedüli az egy reprint kiadás, de nem tudtam mást beszélni. A Gedüli könyve annyiban különbözik a Lukácsétól, hogy igazából ő nem a történetre, Nyíregyháza történetére fejezte a hang, vagy tette a hangsúlyt, hanem ő inkább a Nyíregyházát akarta bemutatni mind az itt élőknek, mind akik érdeklődtek a város iránt. És hát a Nyíregyháza történetét ezt az első fejezetben 25 oldalban ő le is tudja, és inkább a Nyíregyháza más problémáival foglalkozik, és ő is jövőbeni feladatokat fűz a városnak. 1911-ben meghalt a kerület püspöke, Zelenka Pál, és az egyházkerület nagy többséggel szavazta meg Gedüli püspöknek, avatása május 16-án történt meg. Munkájában nagy változást a háború és a béke hoz majd. Háborús években új feladatok hárultak az evangélikus egyházra, meg kellett szervezni a haddavonulók lelki gondozását, a sebesültek istápolását és a megcsökkentett családokkal elárultakkal való törődést. Ezeket azért mutatom, mert a múzeum gyűjteményébe tartoznak, ez például egy református katonáknak kiadott imás vagy imakönyv. Evangélikusat nem találtam, úgyhogy sajnos ezzel kell beérni. És tehát a Gedüli nagy részt vállalta a város szervezésében, itt láthatjuk az evangélikus püspök lakást a 20-as években, majd később egy evangélikus templom, 28-ban megépül a Lutherház, ennek is egy érdekes fotóját láthatjuk a múzeum gyűjteményéből vettem. A Trianon után az általa felépített vár teljesen összeomlik, a tiszai egyházkerület 10 egyházmegyéről 2 egyházmegyére zsugorodik, iskoláinak nagy részét is elvesztette. 2 főiskolából 1-6 fő gimnáziumából pedig egy maradt új határokon belül. Polgári iskoláit szám szerint 6-ot mindet elveszítette az egyházmegyét. Gedüli ezekben az időben sem adja fel, feladatát tisztán látja és nagy akaratörő erővel végzi. Jól látja, hogy a Trianon után a világgazdasági helyzetben milyen helyes út, amiről egy 1928-as püspöki jelentésében is olvashatunk. Bámulatra méltó, hogy így súlyos, mindenkit szinte egyformán reálnehezedő közgazdasági és ebből folyó társadalmi helyzetben az egyházközségeknek egész tömege mégis új templomok és más egyházi épületek építését vette tervbe. Minden esetre mindnyájunkat boldog megnyugással töltet el, ha az apáktól örökölt ősi hitbúzóság felemelő jelöivel találkozunk. De az egyházi élet belső nyugalma, az Isten országa eszményeinek helyesen felfogott evangélium szellemi szolgálata súlyosan válságos időben vezessen mindnyájunkat inkább az ősi egyszerűség türelmes továbbkövetéséhez, mint esetleg paloták és égben nyúló alkotások létesítése mellett az egyház alkotó képessége és belső összhangja évtizedekre szóló súlyos megterheléséhez, esetleg anyagi összeroskodásához. Csupán az eszmei kapcsolat révén említem meg, hogy ennek az eléggé meg nem fontolt egyházi építkezési láznak egyik káros kihatását kell látnunk abban is, hogy egyes építető egyházak részéről 3-4-szer is jelennek meg a gyűjtők az egyes egyházközségekben, ahol szinte egymás sarkát tapossák és nagyon kellemetlen magára az illető egyházközség belső életére és kiható káros érzéseket, gyűjtésekkel agyonsanyargatott gondokkal kizőhívni. Hát is befejezésképpen Gedüli 1937-ben halt meg, de azt hozzá kell tenni, hogy nagyon jó szónok volt, és nagyon sok ünnepre jutották meg szónoknak, de ez abból is adódik, hogy az egyházi iskolában tanulta. És mégis befejezésképpen egy időskori képe Gedulinak, és a temetéséről 1937-ben Nyíregyházán megjelent egy képes lap, ami egy évet ért meg, ez a képes Szabolcs, és éppen ebben az évben találtam rá a temetéséről készült képekre. Itt a kitüntetéseit viszik Gedulinak, itt a gyászkocsi, ami egyébként azért érdekes, mert ezekben az időkben elég ritka volt a képes lapok vidéken. Itt Duszik Lajos Miskolci esperes áldja meg a koporsóját, a háttérben fronthatos mozgalomnak a képviselői, a Lutherház és a gyászmenet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy egyik kedvenc hittantanárommal tartottam előadást egy konferencián, meg a Györgyetjával, mert hogy a tanítványa voltam itt a Nyíregyházi Főiskolán. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen Bohács Jende előadását. Én úgy gondolom, hogy az illendőség szabályait akkor tartjuk be, hogyha eltekintek a konferencia összefoglalásától, hiszen azt az összefoglalást mindenki a saját szempontjai és a saját értékítélete szerint meg fogja tartani. Én azt ígérem, hogy ha van ismereti egyesület is levonja a következtetéseket, összeszedi azokat a feladataikat, amik a konferenciából is következnek, és szeretettel várjuk mindannyiunkat a jubileumi év további rendezvényeire. Én gondolom, hogy lesznek olyan érdekes rendezvények, amikre érdemes eljönni. Most pedig tisztelettel meghívnám a jelenlevőket az Evangélikus templomba, ahol Dr. Kovács László Attila evangélikus igazgató lelkész orgonaestje következik. Nyilvánvalóan a templomban más hőmérsékben van teredesen felkészülni, esetleg pulóvert, buszsálat fel lehet venni. Nem lesz hosszú az orgonaest éppen azért, hogy meg ne fázzanak, és az orgonaest után mindenki ide visszavárunk egy szerény kis megtartás. Köszönöm szépen a jelenlétüket, és akkor találkozunk itt az orgonaest után.